Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy olyan jó újra köztetek, és jó, hogy tele van a gyülekezet. Most is azt mondom, hogy jó újra köztetek, már nagyon vártam. Évvégén volt egy megbeszélt időpont, ha nem is tudunk olyan sűrűn, mint régebben. De hát az elmaradt kényszerű okok miatt most tudtam pótolni, és ennek örülök. Viszont hát nem vagyunk annyira tele, mint megszoktuk. Ezt kompenzálom most kicsit ezzel a közvetítéssel, hogy én is úgy jöttem megint hozzátok, hogy hát valahogy ebbe az időbe váltunk el, mikor ezek mentek. És akkor megtudtam, hogy a juhász család sem lesz itt, mondom, hát ennyit meg tudunk tenni így a gyakorlat révén. Pont a juhász Ildi szemszögéből nézheti az Ildi, hogyha esetleg nézi a közvetítést. Peti, akkor majd működik, jó, köszi. Esetleg az Ildire írjatok már rá, nehogy az legyen, hogy ők meg nem veszik észre, köszi. Itt van, jaj, de jó, örülök neki. Jó, van, szia Ildi, akkor meg szia többi.
Meg
igen? Jó, de az a lényeg, hogy megvolt. Én nekem pont holnap jár le a 2 hét a második után, de úgy voltam, hogy ti már biztos nem fogtok engem megfertőzni, úgyhogy vállaltam ezt, hogy eljövök, és nagyon készültem, és nagyon kísértett az, hogy egy nagyon szép piros mezben jöjjek el, amit tőletek kaptam, de komoly. Már én ezt elképzeltem akkor decemberben, de most úgy voltam vele, hogy hát most nem, majd hogyha lesz közösebb éd meg olyasmi, azért el fogok jönni benne, mert az nekem egy tárgy, mint tudjátok, két okból, amiről szól, meg hogy tőletek kaptam, ez dupla ok. Ma egy olyan igével jöttem, amit a Márk evangélium a 14. fejezet 19. versében találtok, de a legvégén egy rövid mondat a versnek, esetleg nézzétek meg, majd hivatkozok az előzményekre, tehát Márk 14-19, és hát a legvégén van egy kérdés, én azt idézem, ez engem foglalkoztat egy ideje, tehát ezt nem nektek szánom úgymond, de szerintem talán nektek is épületes lesz, most először szólok erről az igéről, csak úgy nekem megvannak ilyen csirák kezdemények, hogy ami úgy foglalkoztat, amiből úgy érzem igye hirdetés lehet, és én most ezt választottam ki, és próbáltam feldolgozni, lehet, hogy még majd lehet jobban is, de én most ezzel az első változattal jöttem hozzátok. Nem tudom, megtaláltátok-e az igét, ott az van, csak azt a részt idézem most, hogy csak nem én. Ugye ez egy kérdés. Szerintem nagyjából mindjárt tudjátok, hogy mikor és hogy hangzik ez el. Egy igen-igen rendhagyó, nem éppen hétköznapi körülmények között egy nem éppen hétköznapi kérdés, maga az élethelyzet is. Azért a rendkedvére elolvasom, meg hát olyanok is nézik majd ezt a közvetítést, vagy felvételt, akik nem ismerik annyira az igét. A 18. verstől olvasom, így érthetőbb lesz. És amikor leültek és ettek, mármint Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorán, a lábmosás után, mert így teljes ugye, hogy meglegyen a fejünkben, azt mondta Jézus, bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Ők pedig kezdtek szomorkodni, és egyenként mondták neki, hogy csak nem én, a másik is, hogy csak nem én. Tehát ez a helyzet, és én a csak nem énre tenném a hangsúlyt, én erről szeretnék majd többet beszélni. Ugye, ha belegondoltok, én is elgondolkoztam, hogy 11 ártatlan ember feltette ezt a kérdést, hogy csak nem rá vonatkozik, amit Jézus jövendőlésként mondott. Mert 12-en voltak, az egyikre igaz volt, ha nem is tudnánk, hogy ki az, amit tudjuk is, de hát matematika, hogy akkor, ha mindenki ezt kérdezte, úgy tűnik igen, akkor 11 ártatlan ember olyan lelkiállapotban volt, hogy kész volt elhinni azt, hogy akár ő is lehet az. És nem tudom, mennyire érzitek ezt egy nagyon furcsa, nagyon különleges helyzetnek. Olyan, mintha ők el tudták volna képzelni magukról, pedig hát pont erről van szó, hogy szerintem senki nem tudta ezt elképzelni magáról, csak az, aki tudta, hogy őről van szó. De ezek az emberek ezen a ponton olyan szinten hittek Jézusnak, hogy ha ő mondja, és ha ő azt mondta volna, hogy de te vagy az, elhitték volna szerintem. Ekkora tekintélye volt az Úr szavának a szemükben. Nem tudom, mennyire érzitek természetesnek ezt a helyzetet. Egy ember is nagy csoda lett volna, nemhogy mindnyájan. És eszembe jutott egy ellenpéldát, is ismeritek, ha ezek mind, én akkor sem. Ezt az egyik mondta különben. Csak más szöveg összefüggésben ellenőriztem újra a biztonság kedvéért, hogy nehogy tévedjek. Ott azt mondta az Úr, hogy megbotránkoztok, és akkor mondta, hogy hát lehet, hogy ezek igen, de én nem. Nem tudom, melyiket érzitek közelebb az emberi természethez. Hát én az utóbbit, tehát ezt könnyebb elképzelni, hogy 12 ember mondja, hogy ezek bármelyik, én el tudom képzelni, de én nem. De az, hogy 12 emberből 11 ártatlanul teszi fel ezt a kérdést, tudjuk, hogy feltette a 12. is a forma kedvéért, mert fel kellett, hogy tegye, hogy ugye jól emlékszem, hogy a Judás is feltette, és azt mondta, hogy te mondád, ugye? Ez volt az a párbeszéd. De előtte az ártatlanok kérdeztek. Judás nem azért kérdezte, mert nem tudta, hogy ő lesz, csak hogy a többiek szemében ne lepjeződjön le. De a többiek őszintén kérdezték, hogy csak nem rájuk gondol az Úr, csak nem rájuk igaz az, amit most mondott. Azon gondolkoztam, hogyha mindenek, ami tanúságunkra irattak meg, akkor ebben is kell, hogy legyen tanúság a számunkra. Pont azért, mert ez egy nagyon különös helyzet, hogy hogy lehetett, hogy idáig eljutottak. Egyáltalán nem tudom, hogy ti pozitívan értékelitek azt, hogy ők ezt megkérdezték, tehát ezt merték gondolni, tudták gondolni magukról, vagy ez egy negatívum szerintetek? Te is állok, pozitívum vagy negatívum? Pozitívum, mert én is így gondolom, nem terveztem kérdezni, csak így eszembe jutott, köszönöm, hogy mondod, Janek. Szerintem ez egy abszolút pozitív dolog, és egyöntetű, ebben egyöntetűek voltak, és szerintem itt meg kell állnunk, és pozitív, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi ebből a tanúsága számunkra. Ugye azon túl, magamnak így szedtem össze, még csak a bevezetése, hogy csodáljuk őket azért, hogy én csodálom őket azért, hogy ilyen tekintély volt a szemükben a mester, hogyha azt mondja, hogy de igen, te, bármelyiknek, akkor azt mondtam, hogy hát igen, ettől féltem, és hogyha ő mondja, akkor biztos, hogy így lesz. Ugye, mert ez van benne. Tehát ez önmagában egy csoda szerintem. Csoda az, hogy mondjuk annyit hozzátettem itt magamnak a vázlat újraírása, újragondolása során, hogy ekkorra volt ekkora tekintély a mester a szemükben, nem mindig volt ekkora tekintély, majd meg is mutatom a folytatásban. Aztán, hogy ennyire bizalmatlanok voltak, vagy inkább így mondom, hogy lettek önmaguk iránt, ez egy nagy dolog. Megint azt kell mondjam, hogy ekkorra, ez nem mindig volt így. Azért volt, amikor magukban jobban hittek, mint a mester, hát maga Péter is ugye az idézett ellentmondása, amit az előbb idéztem, hogy ha ezek mind, én akkor se. És minthogyha ebben a kérdésben az is benne lenne burkolt, nem tudom, ti érzitek-e, a csak nem énben benne van az, hogy előbb gondolok magamra, mint a többiekre. Tehát az emberi, az lett volna, mi lett volna az emberi, most nem akarok ünneprontra lenni, hogy hát csak nem a Tamás, vagy a Jakab, mert én is úgy látom, uram, azért, hogy szóval, nekem is régóta kérdés ez. Értitek, hogy mire gondolok? Szóval ez lett volna a tipikus emberi. A csak nem énben van egy mérhetetlen alázat, hogy nekem eszembe nem jut, hogy ők, én attól, az egytől félek, hogy nehogy én legyek az. Ugye, mert hát, hogy mondjam, ez egy olyan beszélgetés, az utolsó beszélgetése Jézusnak, az utolsó este, a búcsúzás légköre, az elválásnak a, bocsánat, az atmoszférája, és ugye, hát azt hiszem, ezt majd ezután mondjak ide, milyen érezzük, egy olyan hordai dolog az árulás. Most akárkik ebben a körben a világ megváltóját valaki el fogja árulni, és aztán elhangzik, majd erre utaltam később, hogy jobb lett volna annak az embernek nem születni. És egy ilyen horderejű bejelentés, hogy valaki közületek ebben a bűnben lesz bűnös hamarosan, és egy ilyen horderejű dologra visszakérdezve, hogy csak nem én. Ez félelmetes egyszerűen. És magukat gyanították, magukat gyanúsították előbb, mint a többieket. Szerintem ez egy rendkívüli és csodálatos helyzet. Az én kérdésem az ennek a kapcsán, hogyha már a tanúságokat keressük, hogy mennyire van helye a magunkban való bizonytalanságnak és kételkedésnek, a mi életünkben, tehát nyilván ez egy rendkívüli helyzet volt ott akkor az Úr összefüggésében, az árulás összefüggésében, de ami tanúság lehet nekünk ma, most nem az, hogy ne legyünk árulók, hát nyilván ez egy erkölcsi alaptétel, hanem az, hogy hányadán állunk a saját magunk értékelésével önmagunkban, az Úrhoz képest, egymáshoz képest, vajon bennünk is ott van ez a egyfajta egészséges belső kételkedés, hogy csak nem én. Amikor olvasom az írást, hogy ez nem rám vonatkozik, ez biztos, hogy a testvéremre vonatkozik mindig, amit olvasok. Ugye értitek, hogy mire gondolok ezzel? Én úgy látom, ja, és igen, ide írtam magam még egy plusz kérdést, ezért, hogyha több menetben dolgozza az ember a házatát, és mennyire van már jelen esetleg az életünkben, mert ez egy jó dolog, ha ez pozitívum, mert ebben maradtunk, hogy ez a csak nem én, most elárulom, egy picit szeretnék ennek megágyazni a magunk gondolkodásába, mert én értéket látok ebben a kérdésben. Ez magamra is igaz, persze, nem nektek mondom. De mi van ebben a kérdésben? Önkritika és a magabízásnak a megszűnése, a hiánya. Az jó, hogyha hiányzik. Majd azért egyensúlyi kérdésekre visszatérek, hogy ne érezzétek végletesnek, amit mondok. Annak a bevallása ez, hogy elismerem, hogy én sem ismerem magam, és bármit fel tudok tételezni magamról. Ez azért nincs meg mindig nekünk. Péternek nem volt meg. Hát Péter, még annyira hagytérek vissza, nem akarom bántani, ő őszintén esküdözött. Mármint fogadkozott ott, hogyha a többiek. Tehát ő nem úgy érezte, tehát ő nem hamis volt, nem Júdás volt, mert Júdás azt mondta, hogy csak nem én, de mindenki tudta. Tehát ő tudta meg az Úr, hogy de igen, te. De Péter nem úgy mondta, hogy tudta, hogy el fogja árulni, csak most adja a bankot, bocsánat, hogy szokták mondani. Ő annyira biztos volt magában, ő úgy érezte, hogy nem tudom más, hogy a többiek ragaszkodása az Úrhoz, az semmi. Nem tehetnek róla, ő nekik ennyire futja, de hogy én hogy ragaszkodok az Úrhoz. És neki önmagában volt a bizalma, hogy erre épített, ezen az alapon mert nyilatkozni, elég durván ugye a többiek jelenlétében rájuk is utalva, mert ezt lehetett volna máshogy is. Tehát annak a bevallása, hogy lehet, hogy én gondolok magamról, amit gondolok, én már ott tartok, én már nem merek magamról semmit se gondolni. Inkább megkérdezem az Urat, hogy csak nem én. És ő az, aki nekem hiteles és referencia, és neki elhiszem, ha ő mondja. Ide írtam magamnak, hogy hol találkozunk hasonlóval még a Bibliában. Azért vannak ilyen helyek, én egyet emelnék ki, a 139. Zsoltárt. Te ismersz felkerésemet, ülésemet, a gondolataimat, mert ismeritek ezt a Zsoltárt. Ez az egész Zsoltár arról szól, hogy Isten mennyire ismer bennünket. És a Zsoltárnak mi a végkifutása, hogy te vizsgálj meg engem. Teljesen közömbös, hogy én mit gondolok magamról. Nincs jelentősége, nincs értelme, nincs értéke. Én azt szeretném, hogyha te megvizsgálnál, és vezetnél engem a helyes úton. Emlékeztek rá. Mi ebben az érdekes? Az, hogy az egyik egy ószövetségi igehely, a másik egy új szövetség, és szerintem ugyanarról beszél, ugyanaz az üzenete, csak másként. És ami közös, hogy mind a kettőt nagyon komoly hívemberek fogalmazták meg. Dávid egy igazán komoly hívember volt. Nekem az egyik legkülönlegesebb Zsoltár, amit írt, vagy bármi, ami Dávidtól származik, nekem az a 139. ilyen elismerem. Hát ez annyira himnikus, ünnepélyes, és annyira Istent ismerő emberre val, és az Isten hatása alá került embernek a nyilatkozata. Ez is egy, mint egy jel, vagy egy pecsét, ha úgy tetszik, csak ez a Dávid részéről az Isten felé, hogy ő itt tart az Isten ismeretben. És a tanítványok ekkorra, amikor azt mondták, hogy csak nem én, ők is eljutottak egy nagyon komoly fokára az Isten ismeretnek, és az Isten iránti bizalomnak. Az más kérdés, hogy nem időztek ott talán annyit, mint Dávid, majd meg is mutatom mindjárt azt is. De azt mondja a 139. Zsoltár, hogy vizsgálj meg, mert te ismersz jobban, mint én magam. Én eljutottam ide. Hadd mondjam azt, hogy egyébként ez a felismerés szerintem a természetes emberi lénynek, mondjuk így a természetünknek, ez azért egy elég fájdalmas beismerés. Másrészt viszont ebben van a nyugalmunk. Ebben találjuk meg. Hogy nem magamban hordom a horgonyomat, hanem kivetettem. Ugye milyen az a hajó, ami behúzta a horgonyát? Hát az van egy horgonya bent, de a horgony nem arra van, hogy bent legyen, az csak azért viszi magával, hogy mielőbb kint legyen a horgony. Nekünk egy hitbeli horgony az Isten ilyen szempontból is. És ennek van egy következménye, mi következik ebből? Hát a 139. Zsoltár arról beszél, hogy teljes bizalom Istenben. Nem az számít, hogy én mit tudok és mit tudok elképzelni magamról, hanem az számít, hogy onnan kívülről ő objektíven milyennek lát. És amit ő mondani fog, azt elfogadom. Én most jut eszembe, hogy ide hozhatnám a Jakab apostol leveléből is, hogy az igazság tökéletes törvénye az olyan, mint egy tükör, amiben belenéz valaki, és meglátja az igazi ábrázatát. Mert lehet nekem jó véleményem magamról, azért nagyon sok embernek van jó véleménye magáról, legyünk őszinték. Ezt lehet, hogy táplálják mások a környezetünkben, akik szeretnek bennünket, mert ők is csak az erényeinket látják, vagy ha látnak mást is, nem teszik szóvá, pont azért, mert szeretnek. De nekünk arra van szükségünk, hogy objektív visszajelzést kapjunk. Tudjátok, a klasszikus példám az időjárás jelentésről, hogy azon a csatornán nézed, ahol mindig magasabb hőmérsékletet mondanak, vagy azon a csatornán, ahol beszokott jönni. Mert ugye az a kérdés, hogy mi a jó feeling, a jó érzés, akarod, azt akarod táplálni, vagy azt szerint akarsz készülni az esőre, vagy az időjárásra, ami valószínűleg be fog következni, mert nekik beszokott jönni, amit mondanak. És még mi következik ebből, ezen túlmenően, tehát önértékelés, Istenhez való viszony, amit a korábban is mondtam, de itt is meglátjuk, hogy hogyan tekintek másokra. Úgy tekintek másokra, mint Péter a klasszikus példámban, hogy ha ezek mind, az a többieknek egy kicsit a lenézése, deklasszálása, tehát hogy én azért külön vagyok, vagy Úgy tekintek a többiekre, ahogy a tanítványok az alapigényben, mert burkoltan ott van, amit mondtam, a csak nem én, az egy óriási, hogy mondjam, egy fortad a többieknek, hogy előbb tudom elképzelni magamról, mint rólatok, vagy mint róluk, hogyha az Úrral beszél. Mind a kettőben, innen kezdeném, bocsánat, ha már segít a vázlatom, hogy az idő melyiket igazolta, melyik önértékelést és viszonyulást a többiekhez, a Péterét abban a helyzetben, vagy a tanítványokét ebben a megszólalásban. A Péteré nem igazolódott, nem? Mert a Péter csúfos kudarcot vallott. A tanítványoké, hát az se igazolódott, ha azt veszem, mert kiderült, hogy a 11 az nem, az ártatlan volt, tehát a 12. volt a hunyó, ha lehet így mondani. De az én kérdésem az, hogy melyik a jobb. Emlékeztek arra a példabeszédére Jézusnak, hogyha valahova vendégségbe hívnak, akkor ülj a végére az asztalnak, maximum azt fogják mondani, hogy hát azért ne haragudj, de hát mégiscsak jobb lenne, hogyha te ott foglalnál helyet. Emlékeztek erre? És van a fordított helyzet, de ülsz a főhelyre, aztán mondják, hogy ne haragudj, olyan kellemetlen, de van itt azért a kínálat, fontosabb, hogy tedd már meg, hogy. Emlékeztek? Na most nekem ezt jutott eszem, ez amiről beszélünk, hogy nem jobb az, hogyha én azt mondom, hogy te jó ég, csak nem én vagyok az, a többiekről nem tudom elkérni, és utána kiderül, hogy nem te vagy az, te egy vagy a átlagból, a sok közül, a jók közül. Mennyivel jobb ez, ilyen módon csalódni az állításomba, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy ne igazolódjon, igen, az, amit mondok, mint úgy, hogy Péter, lekezelem a többieket, aztán kiderül, hogy hát pont te vagy az, akire gondoltunk, mert pont te fogod elkövetni. Magyarul egészségesebb az alapállás tekintetében is az alázat, legfeljebb majd feljebb ültetnek az asztalnál, hogyha maradhatok ennél a párhuzamnál. És azért itt hagy utaljak arra, amire szerettem volna, hogy egyensúlyba legyek, hogy én most egy olyan dolgot erősítek, csak nem én, amire szerintem szükségünk van, hogy az emberi természetünket kiegyensúlyozza, mert ez eredendően nincs meg. De nyilván nem akarok végleteket, én nem vagyok a végletek híve, igyekszem a gyakorlatban is ezt megélni. Létezik olyan, hogy egészséges önértékelés és egészséges önbizalom, és létezik olyan, hogy egészséges kételkedés, amiről szól mondjuk ez az alapigénk is, meg én is beszélek, és a kettőnek van egy egyensúlya. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok, tehát nem azt mondom, hogy egy ilyen örök frusztrációban kell élni, hogy ilyen ki tudja, ki vagyok, meg mi vagyok, de egy olyan egészséges belső bizonytalanságnak, vagy önmagam iránti kételkedésnek párosulnia kell egy amúgy egészséges önértékeléshez. Az önértékelés az lehet túlzott, vannak ilyen emberek, talán is találkoztatok már velük, lehet egészséges, meg lehet túlzottan alábecsülő, önmagát valaki alábecsüli. Talán itt egy kitérőt engedjetek már meg, mert ugyan nem terveztem eredetileg, de ahogy íródott a vázlat, úgy voltam, mint a Áron a borjúval, bocsánat, hogy formálódott egy kicsit a gondolat. De nem, hát azért szoktam, csak úgy éreztem, hogy ez ide illik, és friss tapasztalat, hogy nemrég részt vettem egy kétegységes képzésen, most a Zoom nagyon felkapottá vált, és tényleg sok lehetőség van benne, időt spórolunk, mert nem kell elutazni, tehát mit tudom, Veszprémbe tartottam egy négy részes bibliakört, a Kalocsai Tamás kollégám kért meg rá, barátom is, nem csak kollégám. És fordítva is, mikor vannak ilyen képzések, kapunk tájékoztatót, most azért, hogy belehúztak a divízió is, hogy ajánl lehetőséget, hát ha már van mód. És én is részt vettem, volt egy 16 részes képzés teremtés evolúció témakörbe, 16 héten átment minden szerdán, nagyon jó volt, egy spanyol testvérnőnk, de szakember, tehát ilyen abszolút szakember ő tartotta, bár ez a szomszéd európai divíziónak volt, az IAD-nak volt a szervezésében, de részt vettünk. Az, amiről most beszélek, amire utalok, az egy kétrészes képzés volt, a Transz-Európai Divízió családi osztálya szervezte, ha jól tudom, és egy Izlandon élő pszichiáter testvérünk tartotta. Nagyon jó volt. Ha kértek linket, megadom, hát angolul van, tehát nyilván ez egy kicsit szűri a dolgot, de érdemes meghallgatni. A kollégák körébe is reklámoztam, ketten le is csaptak rá. Arról szólt, hát most a címére konkrétan emlékszem, de a témája ez volt, hogy mentális betegségek és az ezekhez való viszony a társadalomban, és hát a soraink közt is, mert ugye nem vagyunk mentesek ezektől, személyiségzavarok, stb. Nagyon tanúságos volt. Én azt mondanám, ezek alapján, amit hallottam, meg az alapján, amit látok laikusként, hogy nagyon beteg a társadalom, azt nem tudom, mennyire érzékeljétek, ilyen téren. De hát egy külön téma a biológiai testi egészség Magyarországon is, de mentálisan nagyon a nyugati társadalomra, különösen nem tudom, ez a jó mód is hozzátesz-e, tudjátok, depresszió meg hasonlók. Illetve nekem egy kérdés, hogy az, hogy az idők vége felé közeledünk, meg ilyen zaklatott a világ, ez mennyire jelent kihívást a mentális egészségnek és egyensúlynak. A lényeg az, hogy részt vettem ezen a képzésen, nagyon jó volt, főleg az első, az második is nagyon jó volt, de az elsőt azért tartottam jónak, mert a laikusok számára is jól érthetően rendszerezte az alapfogalmakat, kategóriákat, a skálákat. Hogy, mert sokszor hallottok dolgokat, sőt néha még használjuk is laikusként, és sokszor rosszul a fogalmakat, és úgy elhelyezte, rendbe tette. Nagyon-nagyon értelmes módon mondta el, tehát jól érthetően, angolul is, aki tud, az jól megérti. Ugye a mentális betegségekről volt szó, a személyiségzavarokról, és arról, hogy mennyire tekintettel kell erre lenni. Megtörténhet, hogy a gyülekezeteinkben találkozunk. Hát ugye jönnek olyan emberek, sokszor ezek az emberek pont otthonra, otthont keresnek és találnak, és igen, ez külön hangsúlyozta, hogy ne csak a testi hát fogyatkozásokkal, kihívásokkal élő embereket fogadjuk nyitottan, hanem hát ez ugyanolyan betegség, és ugyanúgy otthonra kell, hogy lejjenek a körünkben, de fontos, hogy felismerjük, mert ugye az szerint kell hozzájuk viszonyulni, adott esetben segíteni őket. És ott az együttélés kihívása. Ugye én is eljutottam oda a korábbi éveim tapasztalatai emberekkel, hogy azon kaptam magam, ez csak ilyen személyes kiegészítés, hogy normális reakciót vártam, mert olyan emberektől, akiknél évekbe telt, mire rájöttem, hogy hiába várom, mert nem egészen az, tehát van valamilyen személyiségzavar vagy mentális problémája, és én meg erőltetem, hogy hát úgy reagáljon, ahogyan szerintem is egészséges lenne. Aztán ott van az az esély, is ideírtam magamnak, olyan se kizárt, hogy mi is érintettek vagyunk személyesen valamilyen szinten, valamilyen ilyen, hát egyensúlyi gondunk van. Itt azt hagyd tegyem hozzá, hogy most nemrég olvastam két könyvet, egyet pár év ajánlott valaki, most meg valaki más ajánlott egy másikat ugyanattól a szerzőtől. Nem tudom, ti ismeritek-e, van egy Eric Berne nevű szerző, egy amerikai pszichiáter, 72-ben halt meg, azt hiszem, a 60-as években írt könyveket, és az egyik könyv az, hogy emberi játszmák, és erről szól, hogy hogyan játszmáznak emberek. Te hallották, mert róla bólítottál, hogy olvastad, ugye? Szerintem egy jó könyv, mert akkor itt még egy megjegyzés a megjegyzéshez, ugye a betéthez. Jó adventista gyerekként felnőve nem sokat adtam a pszichiátriára, meg a pszichológiára, mert hát ugye az ilyen boszorkánykonyha, vagy mit tudom én. Aztán rájöttem, ahogy belenőttem az életbe egyre jobban, meg a társadalomban, hogy nagyon sok jó megfigyelésük van ezeknek a tudományoknak. Tehát azt kár elvitatni, ami megfigyelés kérdése. És ha igaz az, hogy a világ fiai maguk nemében eszesebbek, az ilyen területen is igaz lehet, és ha mi kidobjuk az egészet úgy, ahogy van, akkor mi az esetben hasznos dolgokat, megfigyeléseket, tapasztalatokat is kidobunk. Én éppen most hallgattam meg ezt a másodikat, ezt a sorskönyvet, így menet közben felolvassa a telefonom. Sok tanúság volt benne, és csak egy példát hadd emeljek ki, mert erről beszélt mind a két könyv, hogy manapság sokszor halljátok azt, hogy valaki narcisztikus, az, hogy ugye ez egy ilyen görög mondabeli figura, hogy magában volt szerelmes valaki a saját képébe, a víztükörbe, és arra mondják ezt, hogy valakinek nagyon túlértékelt a saját szemébe, sokat foglalkozik magával, túl nagyra tartja magát, nem egészséges az önértékelése, és például erről beszélt ez a, most így mondom, hogy doki testvérünk, tényleg nagyon szimpatikus, jó fej pszichiáter, amit minden könyv leír, én is olvastam utána, hogy nagyon sokszor az ilyen kicsit megalomán magát túl turbózott hát én kép mögött pont egy olyan dolog áll, hogy az ellentététől szenved, azt kompenzálja, és ez sokszor korai sérülésekre vezethető vissza. És ha ezt nem tudod, akkor csak rossz érzésed van, vagy terhedre van, vagy bár menekülnél adott esetben, de hogyha tudod, hogy mi lehet mögötte, akkor próbálj segíteni. Ő például azt mondja, hogy ezek az emberek mind áldozatok, akik személyiségzavarral küzdenek, miközben rengeteg áldozatot termelnek maguk körül, azok is áldozatok, a családtagok, az emberi környezetük, és nagyon, nagyon jó tanácsokat adott. Egyet hadd emeljek ki, ha már is szóba hoztam, hogy nekem nagyon érdekes volt, és nagyon hiteles ez a testvér, aki ezt így elmondta szakmailag is, és a végén azt mondta, hogy egyet vegyünk komolyan, hogy ezek olyan mérvű problémák tudnak lenni, nyilván függ a skálától, meg a mértéktől, hogy nem szabad azt hinnünk, hogy pusztán imával majd mi megoldjuk, hogy imádkozunk az emberért, meg megváltoztatjuk, mert van, hogy szakember segítségére van szükség. Tehát van helye az imának, az egy jó dolog, de ez nem jelenti azt, hogy hát tudjátok, ez van fizikai betegség is, hogy nem menj orvoshoz, mert nem menj orvoshoz. Nem, vannak esetek, amikor orvoshoz kell menni, és erre is igaz. Ez csak egy kitérő volt, nálatok, mert ilyen friss élmény, talán két hete volt a második része. Én visszatérnék ahhoz, ami nem orvost igényel, tehát most a saját területünkhöz, hogy hogyan gyógyít Isten e tekintetben és az ő igéje bennünket. Tehát hogyan segít megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ne legyen túlzottan alulértékelt azon értékelése, tehát túlértékelt végképp ne legyen, az kereszténynek abszolút nem illik, és ugyanakkor egy egészséges kételj párosuljon hozzá, hogy a tanítványoknál az alapigében. A kulcs nyilván az, hogy kiben bízunk, ki a tekintély, kitől fogadsz el visszajelzést. Te magadnak adsz pozitív visszajelzéseket, mert a környezeted nem ad, és ezt kompenzálod, vagy az Úrtól várod ezeket, mint Dávid a 139. Zsoltárban. Azzal hadd kezdjem, hogy nekem az jutott eszembe egy hasonlat, hogy hogyan tud ez a helyére billenni az életünkben, hogy amikor bevonultam katonának 18 évesen, akkor azt mondták előtte nekünk, hogy ha bemegyünk, először le fogunk fogyni, mármint sok komoly súlyvesztés fog következni, mert hogy dolgoztatnak minket, és utána visszanyerjük a súly egy részét, de izomban. És ez pont így történt. Ilyen agárszerű arccal vannak fotóim, hogyha érdekel titeket a pár hónap után. Hát szombathelyen meghajtottak minket, mint zinger a varrógépet, egy első lépcsős alakulat volt, tehát ezt komolyan csinálták. De az tény, hogy utána visszavettem izomba, és hát fit voltam meg. Hát egyszerűen ugyanattól. Tehát ami először úgy hatott, hogy fogyasztott, ugyanaz a dolog, visszadolgozta izomba. De ehhez idő kellett. És az idő egy fontos tényező. Amíg mi el tudjuk engedni azt, hogy magunkban bízzunk, mint Péter, és amíg el tudunk jutni oda, hogy az Úrban bízzunk, úgy, mint itt a tanítványok az alapigében, ez általában idő kell. Az időről még egy példát hadd mondjak nektek, ezt talán még nem mondtam, bár egy régebbi képzésen hallottam szakmai történetként, hogy egy lelkész elment egy gyülekezetbe, mint én most, régebben ő volt a lelkész, és azt vette észre, amit nem úgy van, hogy a másik végében van a zongora a szószéknek, mint előtte volt. És megkérdezte a kollégáját, hogy ez hogy történt neki, ez egy szakmai kérdés, mert ő évekig küzdött ezért, de nem tudta megvalósítani, hogy áttegyék a zongorát. És a válasz az volt, hogy centiről centire. Értitek? Tehát, hogy úgy tudta a gyülekezet elfogadni azt, amit nyílt döntésként nem tudott, hogy az új lelkész fokozatosan, ugye hát nem tudom, igaz a történet, vagy nem, de nagyon kifejező a tanúsága szerintem, hogy a legtöbb változás az életünkben nem tud, nem szokott, nem engedjük, hogy megtörténjen törésszerűen. Ami nem is baj talán. A lényeg az, hogy lassan, kitartóan tudja az Isten ezt az utat velünk bejárni, ha mi ebben partnerek vagyunk. És eszembe jutott a bibliai példák, egy párat mondok, mert én mindig azzal szeretem alátámasztani, akkor van súlya valaminek egy mondandónak. Péter apostolnál mennyi időbe telt, amíg a túlzott önértékelése a helyére került? Hát 3,5 évben biztos. Egészségtekre, mert a vége felé volt ugye az, hogy ha ezek mind, én akkor se. Tehát ott még ez dominált. Ez már a vége volt, emlékeztek Jézus szolgálatának. Mikor került ez helyre? Hát ha az elején mondtam ezt a futballmezes hasonlatot, és még egyet akartam mondani, csak elfejtettem, és úgy érzem magam, hogy az igazi hazai pályán játszok, itt vagyok veletek, akkor most még egy futball hasonlatot hadd mondjak, hogy Péter a hosszabbítás utolsó percében jutott belátásra, amikor az Úr megkérdezte, hogy Péter, jobban szeretsz engem? Ezeknél emlékeztek rá? Tehát az volt a helyretétel ennek a témának, de az már a feltámadás után volt. Tehát ami 3,5 évig nem tudott megtörténni, az az utolsó napokban, amikor az Úr még a Földön volt, akkor történt meg Péternél. Aztán ott van Pál apostol, aki eszembe jut. Szerintetek Pál egy magabiztos, önmagában bízó, tudja, hogy mit akar típusú farizeus volt, vagy nem? Mert szerintem igen. Annyira tudta, hogy volt, hogy nem küldték, hanem ő kérte a papírt, emlékeztek rá. Tehát ő egy céltudatos ember volt, egy, talán mondhatjuk, ez egy modern fogalom, egy kolerikus, tehát egy ilyen feladatra összpontosító, az végrehajtó valaki. Milyen lehetett neki visszavonulni először tanulni? Tudjátok, hogy Arábia sivatagába ment vissza, azt hiszem 3 évet, aztán ücsörgött a gyülekezet soraiban még egy jó pár évet, azt hiszem 11 évet, egyszer ezt kiszámoltam, de szóval nagyon sok. Tehát úgy, hogy ő nem egy aktív misszionárius lett rögtön, hanem először tag volt a keresztény gyülekezetben. Ha úgy tetszik, visszahúzódott. Úgy érezte, hogy ott van a helyén, és Isten ezt engedte. Gondoljátok el, hogy az a Pál, aki azt mondja, hogy előtte hol tanult, emlékeztek rá? Gamáliel lábánál. Tehát előbb elvégezte a teológiai főiskolát, mert az annak számított, és utána el kellett, hogy fogadja, hogy az lehet, meg nekem lehetnek látásaim, de most már én sem bízok magamba, Gamáliel ide vagy oda. Én eszembe jutott erről, hogy Gamáliel után még tanulni a gyülekezetbe, hogy már nem tudom, hogy azóta, hogy találkoztunk, hogy azóta történt, vagy előtte, hogy tudjátok, Benedek Tibor a vízilabdázónk meghalt. Sajnos, és nagyszerű ember volt, amiket mondanak, hogy még az volt a benyomás az emek, de amikor írtak róla, akkor pláne. És nem tudom, azt hallottátok-e, hogy háromszoros olimpiai bajnok volt, és elment egy úszodába, és megkért egy úszóedzőt, hogy tanítsa meg rendesen úszni. Ami elég bizarr lehetett, tehát azért szívesen megnéztem volna, főleg az edző arcát. De ezt arra hozták be példaként, hogy egy ilyen jó értelmezett maximalista ember volt, hogy úgy érezte, hogy lehet ennél jobb technikával úszni. Ők vízilabdázók, ők fennmaradnak akkor is, ha egy 100 kilós ember még rájuk csimpaszkodik. De hogy még csiszolja a tudását. Most őszintén, háromszoros olimpiai bajnokként melyikünk ment volna el úszóedzőhöz? Ez azért jelent valamit. És Pál valami ilyesmit csinált. Gamálielnél tanult, és utána bevállalt még sok évi tanulást. Alábszállt a saját szemében. És aztán, amikor dolgozott, akkor egy szerény, sokszor sínylődő, szenvedő vándorapostol lett ebből a farizeusból. Ez volt Pál. Aztán már nem a Sanhedrin küldte, de nem is tőlük kért papírt, hanem a Szentlélek küldte. És volt, hogy a Szentlélek azt mondta, hogy ne arra menj, tudjátok, Bitinia, akkor nem arra ment. Azért Pál nagyot változott, nem? Most nem csak a társadalmi státusza, benne az önértékelése, a gondolkodása. Ott van Dávid, te jobban ismersz engem, mint én magamat. Ja, bocsánat, itt van még egy apostolok, ide írtam magamnak. Mennydörgés fiai ismerős? És a szeretett apostola? Az is ismerős, nem? Azért erről szoktunk beszélni, de ebben nincs valami szerepe az önértékelésnek? Amikor azt mondták, hogy Uram, akarod, hogy tüzet kérünk alá az égből? Hát majd Móra se tanítjuk ezeket a szamáriaiakat. Hogy jutott ilyen eszükbe, hogy az én mesteremnek nem adnak szállást? Ebben mi volt? Hát nagyfokú önértékelés, hogy én tudom, mit kell ilyenkor tenni. A forma kedvéért megkérdezem az Urat, de hát nem is kérdés, mert nyilván jóvá hagyja. Az Úr meg mit mondott rá? Nem tudjátok, minél mű lélek van bennetek. Léleknek lélek, de ez nem az a lélek. Az önértékelés, megint csak azt mondom. Milyen más a csak nem én, nem? Aztán van még egy igen, nem akarom hosszúra nyújtani, meg a mondandót se. Példabeszédek könyve 28-14. Alacsony a töltöttsége a közvetítésnek, remélem még kibírja. Azt mondja példabeszédek 28-14, hogy boldog, aki szüntelen retteg. Na ezt nem szoktuk érteni, meg félreérteni. Szerintem pont az van benne, ami az alapigében. Hogy a nem bízok magamban, nem egy fóbiás rettegésre utal az ige, hanem aki nem biztos magában, aki inkább az Úrtól vár mindig visszajelzést és megerősítést. Boldog, aki szüntelen retteg. Ennek létjogosultsága van az életünkben. És akkor a lezárás felé haladva pontosan hogyan segíthet megváltozni, tehát itt konkrétan mi segített nekik, a konkrét esetre visszatérve. Ha megnézitek a negyedik verset, ha még nyitva van az alapigénél nektek, ott azt mondja, hogy mire való az olajnak ez a tékozása. Emlékeztek a történetre? Ebben azért benne van burkoltan a Krisztus kritikája, nem? Miért hagyja? Hát ezt neki kellett volna mondani. Okosabbak voltak a mesternél. Itt meg azt mondják, hogy csak nem én, Uram, hát hogyha te azt mondod, én képes vagyok elhinni, hogy rólam beszélsz. Mi változott meg? Ez rövid idő volt, ez már az utolsó hét eseménye volt, az a lábmosás, egy hét se választott el. Hát, hogy a megkenetés, úgy értem, a lába megkenetésére gondoltam. Mi volt közte? Hogy kezdődött az alapigénk? Ha teljesen olvastam fel az elejét, figyeltétek? Azt mondja, hogy amikor leültek és ettek az utolsó vacsorán, mi történt azelőtt, hogy leültek és ettek? Megmosta a lábukat. És ott valami eltört. És most nemrég arról prédikáltam Érden, ha jól emlékszem az úrvacsorán, hogy jó, hát mi mindig azt idézzük, hogy Péter megszólalt. Jó, hát persze. De a többiek nem szólaltak meg, de rájuk hogy hathatott az, nem? Ők csendben, más típusok, más személyiségtípusok, ők nem beszélték, de ugyanúgy hathatott rájuk, mint Péter, ami történik. És ettől ezek az emberek megváltoztak. Igen, ez volt a döntőpont. de én megnéztem az alaposság kedvére, hogy nehogy rosszul mondjam, és félek, remélem nem mondom rosszul, hogy hogy volt ez időben, és el kell mondjam epilógusként, hogy mi történt. A Lukács 22, 23, 24 azt mondja, hogy nem tartott sokáig ez a hatás, mert akkor már elkezdték kérdezni, hogy jó, de hát mégis ki az? Azért kíváncsiak voltak. Péter szólt Jánosnak, hogy tegye már meg, hogy megkérdezi. János meg megkérdezte, az úr megmondta, hogy akinek a bemártott falatot adom. És utána azt írja, mert én azt kerestem, hogy ki a nagyobb, és kiderült, hogy itt eljutottunk a ki a nagyobbhoz. Tehát egy átmeneti hatás volt, én ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy csak nem én, de a csak nem éntől megint eljutottak újra a vitához, hogy ki a nagyobb, és akkor itt mondja, hogy a pogányok királyai, ha uralkodnak, ismeritek a történetet. Ez a kontextus az evangéliumok szerint. Annyit hadd mondjak itt, hogy azért neki milyen lehetett így elmenni, és itt hagyni őket, nem? A csak nem én az jó lett volna végszónak, de nem az lett a végszó, hanem hogy ki a nagyobb. És úgy kellett elmenni, hogy megtanítja őket elméletbe, hogy hogyan kell egymáshoz viszonyulni, és csak remélni tudja, hogy meg fogják tartani, meg fogják tanulni. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy az, amiről ez szól, ez az egész üzenet szerintem a csak nem én, az, hogy szüntelen retteg, ez nem egy szenvedésteljes belső bizonytalanság szerintem, hanem inkább ez teremti meg bennünk azt az igazi, mélyen megalapozott Krisztusban gyökerező és horgonyzó békességet. Hogy nem abban vagyok nyugodt, hogy biztos vagyok magam, hogy én ilyet nem tennék, hanem abban vagyok nyugodt, hogy én nem bízok magamba, én egyedül Krisztusban bízok, és én naponta megkérdezem őt, mint Dávid a 139. zsoltárban, hogy vizsgálj meg engem. A Jézussal való találkozás az, ami meggyógyítja a lelket, már ha engeded, és ez az igazi közösség Krisztussal, csak ezt tekinthető találkozásnak, és az én kérdésem az, hogy melyikünk lelke az, amelyiknek nincs szüksége arra, hogy találkozzon és meggyógyuljon ilyen módon. Hát én remélem, hogy emlékezni fogtok erre, hogyha olvassuk a Bibliába, hogy csak nem én, akkor ez jut majd eszünkbe, hogy nekünk is szükségünk van egy egészséges belső kételkedésre önmagunkkal szemben, és nem emberektől kell nyerni ennek az ellenpontját, hanem magától, Krisztustól. Isten segítsen ebben bennünket. Amen.